Köszöntöm a tisztelt nézőket, rádió és podcast hallgatókat. Egy különleges vendégünk van ma, Kőrösi Koppány, városfejlesztő, szakértő, gazdasági szakember, aki a Budapest Központ egy új szervezet vezetője lett, azzal a céllal, hogy víziót adjanak Budapestnek. Köszöntöm itt az adásban.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket.
És előjáróban beszéljünk arról a szomorú hírről, hogy a Fidesz egyik alapító tagja, vagy hát majdnem alapító tagja közvetlenül az alakulás után lépett be, Vaxler Tamás fájdalmasan fiatalon távozott közülünk. A Steindl Imre program vezetője volt, és majd beszélünk is arról, milyen nagyszerű dolgok fűződtek a nevéhez. Jó barátságban is volt, nagyon szépen írt róla a Facebookon.
Hát borzalmas fájdalom, ugye tudtuk, hogy nagyon beteg a Tamás. Azt is tudtuk, hogy erre a hírre kell készülnünk, de erre nem lehet fölkészülni. Egy ilyen fantasztikus ember elvesztése az nem adagolható a fájdalom, tehát, hogy, és ez most nagyon friss, igen.
A magyar emberek, ha ránéznek a parlament épületére és a környező gyönyörűen helyreállított térre, a nemzet főterére, akkor sokáig eszünkbe juthat a nevünk örökre. Neve Vaxler Tamásnak örökre megőrizi az a munkásság, amit végzett. Ugye elsősorban az ő nevéhez fűződött, hogy ilyen gyönyörűen alakult ez a felújítás.
Igen, a tér koncepciója is jó rész az ő munkája, de különösen ugye az 56-os emlékmű, ami saját koncepció, tehát az a Tamásnak köszönhető. Én is nagyon szerettem volna, hogyha ugye egy pár hete, pár hónapja is van már annak, amikor utoljára együtt ebédeltünk benne a parlamentben, és vitt körbe, és hát ugye aki ismert, azt tudja, hogy a Tamás egy ilyen nagyon vidám, és ilyen olyan ember volt, hogy én sem eszem egyébként lassan, de már réges-rég készen volt az ebéddel, amikor én még a levest kanalazgattam, és nagy lelkesedéssel mutatta, hogy mi mindent fog a parlamentben átalakítani, felújítani, megcsinálni. Tele volt tervekkel, és hát nagyon-nagyon fog hiányozni az ő lelkesedése, hozzáértése. Az a fajta igényesség és az a kulturális háttér, amit ő adni tudott az összes tevékenységének. Városfejlesztési szempontból egyébként nekem kiemelten példaképem a Szabad György Irodaház, ami ugye sok szempontból is példa. Egyik szempont az ugye
ahol
az...
a metró feljön a fiatalon.
Igen, így van. Ugye ott a Metesz székház volt, egy egyébként hát ilyen építészeti stílusokban, meg ilyen hogy mondjam, így divat kérdésében, vagy hát ízlés kérdésében ugye a vita az egy viszonylag nehéz dolog. Én szerettem azt az épületet, azt a szociál épületet, elnézést kérek érte mindenkitől, de tényleg egy menthetetlen állapotú épület volt. És egy menthetetlen állapotú épület helyére egy sose, mert ugye ott sose volt épület, tehát ott 47-ig, pontosabban az a 63-ig, amíg meg nem kezdték ugye a építését a Metesz székházak, akkor nem volt semmi. 47-tel azért keverem, mert ugye a metró felvonulási területe volt, aztán nagyon sokáig az a munka gödör, de hogy megépült a kettes metró, utána kellett valamit kezdeni a terület, és akkor épült ez a székház. Nem volt semmi. És az egyik ilyen jelképe ennek az építészeti igényességnek és fantáziának, hogy volt elég bátorság a Tamásban azt mondani, hogy akkor a mellette lévő házat megnézzük, és annak a tervei alapján annak a képére egy a tér építészeti struktúrájába, architektúrájába illő épületet építünk. Ez egyik nagyon fontos jelkép. Ugye van egy szerencsére most már szerintem lecsengőben lévő vita arról, hogy szabad-e vasbetonból klasszicista épületeket építeni. Világszerte jelenség az, hogy építik vissza, hát világszerte ugye hát ott, ahol elpusztult, ugye elsősorban ez Európát jelenti, építik vissza az elpusztult belvárosokat, az elpusztult műemlékeket. Dresda erre az egyik legjobb példa, de Varsó, Gdanskban is épültek vissza épületek, Lengyelország szerte gyönyörűek. És ez egy nagyon bátor vállalkozás volt akkor bevállalni ezt az épületet. Másik, amiért nekem várossal foglalkozó, városépítéssel, városfejlesztéssel és városüzemeltetéssel foglalkozó szakembernek példám, hogy ugye Nyilván én most nem politikai szempontból szeretném idehozni a Városháza gétet. Ugye amikor van egy olyan szemlélete egy városvezetésnek, hogy eladom a vagyonomat, tehát a Városháza épületét eladom egy befektetőnek, hogy az a befektető az újítsa fel és hasznosítsa, aztán mint bérlő visszaköltözöm a tulajdonomba, és onnantól kezdve bérleti díjat fizetek. És akkor ezzel szemben van az a mentalitás, amit a Szabad György Irodaház képvisel, hogy gyarapítom a vagyonomat. Tehát azt az ingatlan fejlesztő tevékenységet, ugye közfunkciókról beszélünk, nem magánfunkciókról, és akkor rá is fordulhatunk majd egy mozdulattal a Rákos rendezőre, hogyha ez esetleg érdekel bárkit is még. Nem eladom a vagyonomat, hanem gyarapítom, és a saját tulajdonomba költözök be, és nem bérleti díjat fizetek, mert ugye az államigazgatás azért nagyon sok épületet használ.
Sokan felszíszennének itt, hogy azért a kormányzat is bérel, nem is kevés ingatlant, és bérelni is fog, de azokat a tradicionális épületeinket, amiket hagytak tönkremenni, vagy csúfmódon, torzóként hagytak, vagy félig meddig újítottak fel, akár a miniszterelnökség épületére gondolunk, ugye lemaradt a gyönyörű tetőszerkezete a háború utáni helyreállításnál. És hát itt van a vár is, ha ezeket megnézzük, akkor Vaxler Tamás életművét is idehozva azt lehet mondani, hogy ezt a várost az elmúlt 10-15 évben a kormány fejlesztette, és nem a Városháza. Mi lehet ennek az oka?
Azt a 9 évet számítsuk azért hozzá, amikor Tarlós István volt a polgármester, akkor legalább a kezdeményezés a Városházánál volt, és a forrásoknak egy része is a Városházánál volt.
Így van, Tarlós Istvánról érdemes külön is beszélgetni, aki egy kiváló városüzemeltető, és nagyon sokan visszasírják velem együtt is azt a korszakot, amikor tisztaság, rend, nyugalom volt Budapesten, és rengeteg kis fejlesztés, de azokat a nagy beruházásokat, mint a Várkertbazár, a Várnegyed helyreállítása, a Nemzet főterének és a környező épületeknek az újjáépítése, helyreállítása, ezeket mind a kormány finanszírozta, és talán ide tartozik meg a Városliget is, mint az egyik legjelentősebb fejlesztés az elmúlt 15 évből.
Nagy kedvencem, igen.
Ennek azért lehet valami oka, hogy a kormány, amelyről megpróbálják azt állítani, nem szereti a Budapestet, és nem szereti a Budapestet, a liberális városvezetéshez képest szinte az egyedüli fejlesztőként lépett fel az elmúlt években.
Ugye nagyon, nagyon érdekes a munkamegosztás kormány, városháza, stb. Között. A város akkor tud fejlődni, hogyha a városvezetőinek van valami fajta elképzelése arról, hogy hogyan fejlődjön. Az elmúlt 30 évemet mindenfajta önkormányzati fejlesztésekkel foglalkozva töltöttem. Ez rendkívül izgalmas, ez egy gyönyörűségesen szép szakma. Tehát bármerre járok az országban, mindig találok valamit, amihez egy pici közöm legalább nekem is van. És én mindig azt mondtam, hogyha egy új polgármester ügyféllel sikerült, vagy ügyféli jelölttel találkoznom, hogy polgármester, bármi is legyen ennek a beszélgetésnek a vége, tehát hogy mi fogunk egymással valaha együtt dolgozni. Ha ön sikeres település szeretne, legyen mindig tele a fiókja tervekkel. Mert soha nem tudhatja, hogy mikor nyílik meg egy pályázat, mikor lesz egy olyan lehetősége, hogy hirtelen forrás érkezik a településére, és a forrás az azt szereti, hogyha van elképzelés arra, hogy mire költsük. Na most Budapest tervezésével, fejlesztésével kapcsolatban volt egy csodás aranykorszak. Ez egy fantasztikus 50 év volt, 1870-től tartott 1920-ig. Ez volt a fővárosi közfejlesztéset, közmunkák tanácsa, bocsánat, akkor még úgy hívták, fővárosi közmunkák tanácsának az időszaka. Akkor volt egy egészséges munkamegosztás, városfejlesztési szakma, akkor egyébként elsősorban az építészet jelentette ezt, városfejlesztési szakma és politikai döntéshozatal között. A szakmának ugyanis az a dolga, hogy táplálja a tüzet, táplálja a vízióknak a tüzét. Egy jó városvezető az nem a saját ciklusában gondolkozik 4-5 évben, hanem 20-30-50 éves távlatokban szemléli azt a területet, amelynek a vezetéséért felelős. És ilyen célokat tűz ki maga elé, hogy hogy nézzen ki az én településem, lehet ez egy pici falu is akár, 20-30-50 év múlva. És ehhez a logikai ívhez sorakoztatja be azokat a fejlesztési lépéseket, amelyeket megvalósít. És hogyha van egy ilyen logikus ívem, akkor kapok egy olyan történelmi belváros, mint amilyen Budapesten van. Ugye?
Tehát, de nagyon nem mindegy, hogy milyen szakma ad tanácsokat a politikának. Ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, azért a budapesti szakma az valahol a nyugati meg amerikai világ 60-as éveiben lemaradt, és ezeket a teljesen szürke minimalista épületeket támogatja. Csak most nem azt mondom, hogy nincs helye modern épületeknek, itt van például maga a Városliget és a számos modern épületével, de mondjuk amikor még a KSZDSZ-es Rádai Mihály is azt mondja a Nemzeti Múzeum jobb oldalán felhúzott borzalmas igénytelen üvegkockáról, hogy igen, azt a kis csúf semmi Nemzeti Múzeumot le is bonthatnánk mellőle, akkor azért érezzük, hogy a szakma és az emberek elvárása, akarata nem egy irányba halad.
Hát,
abban az időben, ugye most egy 15 évvel, 20 évvel ezelőttről.
Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés, ugye itt a szakmával kapcsolatban. Hát ugye azt tudomásul kell venni, hogy Magyarországon mindenfajta képzés, ugye 45-től nagyjából 90-ig, hát egy bizonyos ideológia áthallásaival és áthatásával történt. Tehát én egyébként a városfejlesztés, mérnökség, várostervezés szempontjából többé-kevésbé, most ez furcsán fog hangzani, többé-kevésbé elégedett vagyok, tehát nem a szakmát okolom azokért a városfejlesztési hibákért, amelyek mondjuk 45 és 90 között elkövettettek, hanem a politikai vezetés. Tehát nyilván egy terror államban, ahol terrorizálva van maga a szakma is, nyilván politikai döntések, szakma nélküli politikai döntések hajtódnak végre, és a szakma az hát olyan szimpla kiszolgálója csak bizonyos politikai akaratoknak. Ezért mondom, hogy az ideális ív az egy körforgás.
Akkor mi a különbség a között, amikor Bajnai Gordonék kormányzása idején volt egy ilyen tervpályázat, hogy hogyan kéne a Honvéd főparancsnokságot felújítani, és ha jól emlékszem, akkor a nyertes tervpályázaton, a nyertes pályamű az egy ilyen vasbeton WC csésze került volna a Honvéd főparancsnokság torzójának a tetejére. Az akkor a közfelháborodást váltott ki, annak ellenére, hogy a Népszabadság helyeselte, és ezt sokat nyomott a latban, hogy végül nem lett belőle semmi. Most ugyanaz a szakma, ahogy ön is mondta, a vasbeton vázra helyreállított eredeti épületeket azért többé-kevésbé támogatja. Én úgy olvasom, hogy nagyon neves támogató.
Persze. Hát,
megváltozott a szakma?
Ugye itt most az építész szakmához érkeztünk meg, tehát ez egy jóval szűkebb szegmens. Tehát a várost, akik fejlesztik, azok részben építészek, de közlekedési szakemberek, szociális szakemberek, sorolhatnám művelődésszervezők, stb. Tehát a várost azért sok mindenki közelíti meg szakértői szemmel, tehát hogy nincsen egy darab szakma. Ahogy említettem, ugye 1970-1920 között a városfejlesztés elsősorban még ilyen építészeti kérdést számított, ezért azóta ez már egy jóval összetettebb szakma lett. Kétségtelen, igen, egyrészt változott az építészeknek a hozzáállása. Tehát egy 20-30 évvel ezelőtt ez a historizálás, mint olyan, ez egy szitokszó volt. Tehát az, hogy az architektúrát 100-150 évvel ezelőtti ilyen városképi megoldásoknak megfelelően állítsunk föl vagy helyre, most például Franciaországban épülnek gyönyörűségesen szép épületek a 20-as éves stílusában, vadi újak, de olyanok, amik nem helyreállítás, hanem egyszer új építési telkeken. Ez elképzelhetetlen lett volna. Valóban, tehát ilyen szempontból egyébként változott az építész szakma, ez kétségtelen. De ami a város fejlődése szempontjából talán, hogy is mondjam, érdekesebb vagy fontosabb lehet, vagy amivel mondjuk mi például szeretnénk foglalkozni a Budapest műhelyben, az, hogy a szemléleten egy picikét változtassunk. Tehát egyrésztről a közvélemény számára tegyünk artikulálhatóvá, értelmezhetővé, a közbeszéd tárgyává olyan mindennapi kérdéseket, amik megoldásokat sürgetnek. Beszéljünk arról például, hogy most csak egy példát mondok nyilvánvalóan, de minden példa egyébként Budapesten élő sajnos, mert hogy ahová nyúlunk, ott van vérzősebb. Beszéljünk arról például, hogy milyen egy jó bicikli út. hogyan kell annak biztonságosnak lennie.
Hú, ez nagy téma, és erről olvastam öntől egy nagyon jó gondolatot, és visszatérünk rá, viszont ennél a fejlesztési vízióknál egy picit még lecövekelve.
Igen.
Visszatekintünk a rendszerváltás óta eltelt időkre.
Igen.
Ugye kezdetben volt a Népszabadság Budapest melléklete, és volt az Oktogon műhelynek az oldala, ugye építészeti műhelynek, és Budapesten az épült, és az volt elfogadható, amit ez a két fórum jóvá hagyott. Amit nem hagyott jóvá, azokat megátkozták, kerülték, lesajnálták. Abban az időben egyébként éppen a fiatal fideszes várostervezők, építészek körében voltak nagyon jó gondolatok, csak hát nem volt alkalom ugye kormányzati vagy városvezetői pozíció ezeket végrehajtani, bár volt sok próbálkozás abban a 4 évben például, amíg terrorházára csak a gondolunk, ugye, amíg Orbán Viktor volt kormányon. Ezt követően jött az a korszak, amikor Tarlós István a káoszból próbált egy rendet teremteni. Ez akkor önmagában is egy heroikus feladat volt. Önmagában befejezné teljesen szétcsúszott 4 És az ezt követő korszakot én úgy írom le, hogy a Vitézi Dávid korszak. Tehát van Karácsony Gergely, aki egy ilyen negatív figura, nem csinál semmit, lusta, a város kicsúszik a kezei közül, és akkor jön Vitézi Dávid, és megmondja a tutit. És mint hogyha ezt egy ideig ezt a Fidesz is így elfogadta, hogy egy igazság van, a többi ne is törjük magunkat. És ehhez képest tűnik óriási újdonságnak, hogy egy szellemi bázist építenek a Budapest műhelyel, és azt mondják, hogy bocsánat, de hát nekünk is van építő mondani valónk a város jövőjéről. Jól értékelem ezt a küldetést?
Hát a küldetést azt mindenféleképpen igen. Tehát ahogy ugye elkezdtem mondani, hogy egyik elsődleges feladatunk az az, hogy egy picit így a politikától azért kartávolságra olyan a mindennapokban megfogható témákat kezdjünk el megvitatni, széles körben párbeszédet kezdeményezünk ezekben a témákban, amelyek befolyásolják azt, hogy hogyan élünk ebben a városban, hogyan használjuk ezt a várost. Nagyon fontos az, hogy egyrészt ebben a városban rengeteg tudás van. Tehát, hogyha belegondol abba, hogy Budapesten koncentrálódik mondjuk a felsőoktatás például Magyarországon, de itt van a Tudományos Akadémiának a központja, itt van a legtöbb kutatásfejlesztési központ. Tehát, hogy rengeteg tudásunk van Budapesten, és ezek a tudások, ezek jelen pillanatban elszigetelve vannak, most nincs párbeszéd közöttük, nincsen semmi kapcsolat közöttük. Ez a tudás, ez nem hasznosul egyáltalán. Rengeteg tudás van. Én megmondom őszintén, alapvetően egyetértek önnel abban, amit mond így a szakma elmúlt 20-30 éves működéséről, és nem a mundért szeretném védeni, vagy a mundért becsületét legkevésbé sem, de nem dolga a szakmának, hogy a döntéshozatal helyett döntéseket hozzon. A szakmának igenis vannak nagyon jó elképzelései. Vannak olyanok is, amikkel legkevésbé sem értek egyet, de nincs szakmai vita.
Na jó, de hogyha
nincsenek fórumai, nincsenek fórumai a szakmai vitának, és ezt is szeretnénk, tehát csak válaszolva kérdésre, nagyon szeretnénk azt, hogyha ez a műhely, ez egy fóruma tudna lenni ezeknek a szakmai vitáknak is. Nem kell, hogy velünk mindenki egyetértsen abban, hogy milyen könyveket olvas, vagy milyen színházat néz, vagy elmegy a templomba, vagy nem megy el vasárnap, de abban a kérdésben, hogy visszatérve a kerékpárút példájára, hogy biztonságos kerékpárutakat építsünk, és hogy mondjuk a teljes, komplett forgalom 5%-át kitevő, még nem, de célként elhatározottan 5%-át kitevő kerékpárosok érdekeinek áldozzuk-e be az összes többi forgalmi résztvevő érdekeit, ilyen kérdésekben szakmai konszenzusokat létre kell tudni hozni, és ezek nincsenek meg. És addig, amíg nincsenek szakmai konszenzusok, addig a döntéshozatal is magára van valamennyire hagyva a szakma részéről.
Na jó, de szerintem nagyon sokan várnak arra Budapesten, akik fejlődést és víziókat és rendet szeretnének, hogy legyen egy központi útmutatás, egy központi műhely, aki azt mondja, hogy emberek, hát itt van sok jó gondolat, hallgassuk meg őket, és induljunk el egy irányba. És ugye annak ellenére, hogy önök nem deklaráltan is nem párthoz tartozó szervezet, ugye nem a Fidesznek egy fiók szervezete, de nemzeti értékrendű emberek hozták össze. És azért, hogyha megnézzük Budapest nagy korszakait, hasonlóképpen nemzeti értékrendű emberek tették nagyjá metropolisszá Budapestet. Tehát azért itt van egy hiány. Itt szerintem még az esetleg a, nem tudom, a kormányzás megítélésében másként gondolkodó, de konzervatív értékrendű budapesti emberek is várnak egyfajta friss levegőt etéren. Ezt a friss levegőt fújják majd önök?
Reméljük, hogy a passzát cél erejével, így van. Én azt szeretném, mi arra szövetkeztünk össze jó páran kollégákkal, hogy teremtsünk egy olyan szakmai fórumot, amelyik egyrészt azt a tudást, ami létezik, azt megpróbálja egy helyre összegyűjteni és koncentrálni. A másik, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy szót értsünk az emberekkel. Tehát mondok önnek egy jó példát, papíron a szakma látja, hogy kiürül a belváros. Az 5., 6. és a 7. kerületből a lakók 20%-a 2016 óta eltávozott, elköltöztek. Nekem vannak rá szakmai magyarázataim, tehát papíron én ezt le tudom vezetni, hogy ennek mi az oka, szakkönyvek vannak erről, miért ürülnek ki a belvárosok, stb. De mi azt nagyon szeretnénk, hogyha meg tudnánk érteni az embereket, akik elköltöztek, akik nem költöznek be, akik ott maradtak. Az ő szempontjaikat is szeretnénk megtudni, szeretnénk meghallgatni, szeretnénk megérteni, és a szakmát azt ezzel a tudással kiegészítve szeretnénk olyan javaslatokat letenni a döntéshozatalnak az asztalára, és ez a döntéshozatal ez jelen pillanatban mondjuk Budapesten éppen nem egy keresztény nemzeti ideológiát vagy értékrendet valló döntéshozatal, de azt gondolom, hogy az, hogy a várost hogyan fejlesszük, az elsősorban nem szabad, hogy ideológia kérdése legyen. Hétköznapi, gyakorlatias válaszokra van szükség, olyan válaszokra van szükség, amely az embereknek az életét teszi jobbá, amely azokra a problémákra ad választ, amik miatt egyébként Budapestet most sokan nem választják lakóhelyükül. Hogyha belegondol, hogy 1990 óta kicsit több mint 2 millióról, éppen hogy egy picit több mint 1,6 millióra csökkent a főváros lakossága, akkor azt látjuk,
Éjszaka.
Éjszaka, ez alatt mit ért,
hogy
éjszaka?
Azt értem, hogy az ingázók bejönnek nappal dolgozni.
Ez így van, részint nagyon sokan mentek el a fővárosból az agglomerációba, így van. Másrészt ugye ez, tehát vannak beköltözők is. Tehát ugye ez itt egy szaldó, tehát sokkal többen költöztek ki, több mint 5-600 ezeren, kb. 5-600 ezeren költöztek el Budapestről, akik budapesti lakosok voltak, és jött a helyükre 2-300 ezer ember, igen, vidékről, tehát van, mindig is lesz egy ilyen egészségtelen térszerkezetű országban, mint amilyen Magyarország a trianoni határai között, egy ekkora hatalmas városnak mindig is lesz szívó hatása, ebben nem tudunk mit csinálni, tehát hogy ez van. Miért van ez a folyamat? És hogyan tudjuk ezt a folyamatot szabályozni? Mert nem arról van, hogy akkor van valami egészségtelen folyamat a város életében, és akkor föltesszük a kezünket, és azt mondjuk, kérem.
Ön például ugye Bécsben tanult, most az, hogy a mai Bécs hogy néz ki, meg hova zsúlik, az egy külön történet, de nekem egy szerelmem volt a 90-es, 2000-es évek Bécs, ami rendszeresen kijártunk a kollégákkal a Magyar Nemzetből, egy kicsit megnézzük, hogy milyen lehetne Budapest, igen, ahol kultúráltak az utcák, lehet sétálni, elképesztően jó a tömegközlekedés, bárhova el lehet jutni. Valami ilyesmire gondol Budapesten is?
Hát Bécs nagyon sok szempontból egy kiváló összehasonlítási alap. Ha röviden akarok válaszolni, akkor igen, nyilván egy élhető várost kell csinálni, sőt, tovább megyek, Bécs abból a szempontból is egy kiváló összehasonlítási alap, hogy szerethető várost kell csinálni. Tehát Bécs nagyon-nagyon komoly figyelmet fordított arra, már így a 90-es évektől, hogyha járt 90-es években Bécsbe, akkor talán még emlékszik is arra a bécsi plakátra, ahogy mentünk az autópályán befele Bécs, és Svehát után volt csomó plakát, hogy arra volt, hogy Wien ist anders, ez Bécs más, és egy ilyen cseresznyés fülbe való, ilyen szív alakú cseresznyék voltak ott. És mindig volt, tehát van valami mondani valója Bécsnek arról, hogy miért legyél bécsi. Van bécsiség, tehát ki van találva a város? Budapest nincs kitalálva. Budapesten igazából, hát hogy is, eseménykövetés van, ahogy az előbb is említettem, fölteszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy hát kérem, ez a helyzet, ebben nem tudunk mit csinálni, valahogy mit tudom, mikromenedzseljünk egy-egy folyamatot. Tarlós István 9 éve, ahogy ön említette, egy tűzoltás volt, de a tarlósi 9 évben elkezdett az a város tervezői tevékenység kibontakozni, amire ahhoz szükség van, hogy egy város tervezhető, élhető, szerethető legyen, hogy ki legyen találva. Nagyon fontos például Tarlós István volt az, aki számba vette az összes barnamezős területet, 421 darab van, 2300 hektáron terülnek el ezek a különböző területek, és 22 területre, 22 barnamezős területre például kidolgozott projektkoncepciókat is, csak alap projektkoncepciókat. Többek között ebből tudott Rákos rendező kifejlődni, hogy akkor hajrá, mert a barnamezős területek borzalmasan bonyolultak. Nagyon-nagyon nehéz rájuk befektetőt találni, nagyon nehéz ezekkel bármit is kezdeni egy városnak.
Ön elég kritikusan nyilatkozott arról, hogy Karácsony Gergelynek ez szerint az elképzelés szerint sikerülhet-e, amit ők bejelentettek?
Hát azért vagyok, hogy is mondjam, ez se jó szó, hogy félek. Tehát én bizonytalanságot látok jelen pillanatban a főváros részéről. Azt tudni kell, hogy akkor, amikor a főváros azért, hogy a hármas metró kimaradt, tehát a felújítás során nem akadálymentesített állomásainak az akadálymentesítését elvégezze, 8,5 milliárd forint hitelt föl akar venni, mert nincsen rá pénze, amikor 60 milliárd forint rulírozó hitellel finanszírozza a BKV-t, akkor talán nem biztos, hogy a lehető legjobb, legkiválóbb ötlet itt 75 milliárd forint értékben elköteleződni egy területnek a
polgári értékrendben él az ember, akkor nem uzsora hitellel finanszírozza a vacsoráját.
Igen.
És ugye itt volt önnek egy nagyon fontos gondolata, hogy persze, hogy rendbe kell tenni város a Rákos rendezőt, de nem úgy, hogy azt a budapesti emberek fizessék ki egy óriási hitellel. Tehát, mert ez is a polgári gondolkodás része, hogy matematikailag működő, üzletileg működő modellel fejlesztem a várost.
Hát itt érek egyébként akkor vissza itt a beszélgetésünk elejére, ugye, ahol Vakszár Tamásról megemlékeztünk, hogy ugye igen, milyen szemlélettel közelítünk a város vagyonához. Mert hogy Rákos rendező nagyon jó állatorvosi példája annak, hogyha nincsen megfelelő tudás a birtokomban, és hát most nyilván én nem minősíteni akarom, de azt feltételezem, hogy az összes eddig tett nyilatkozat, meg itt a kialakult nyilatkozat párbajok itt Rákos rendező kapcsán számomra azt mutatták, hogy nem annyira a szakmai okok, mindig a politikai okok miatt vágott bele ebbe a főváros, akkor komoly rizikónak tudja kitenni magát. Ugyanis barnamezős területet akkor rekultiválunk mi a saját kockázatunkra, hogyha bőségében vagyunk a pénznek, plusz van már előre jól kialakult koncepciónk arról, hogy akkor pontosan mit is csináljunk. Levezetem önnek egy egyszerű példán. Ugye Rákos rendezőnél ez egy 85 hektárnyi építési telek, ami 7 altelekből áll, ebből a 7 altelekből 2-re van, és 2 kicsire van, tehát nem arról, hogy egy nagy, de meg 2 pici altelekre van elkészítve a környezetvédelmi hatásvizsgálat. Ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban nem is ismerjük azt, hogy milyen méretű környezeti szennyezéssel állunk szembe, mekkora lesz ennek a költsége, hogy ezt zöldmezős beruházással felfejlesszük, vagy zöldmezőbe felfejlesszük. Mert ugye a barnamezőnek az az értéke, hogy belvárosi építési telek. Ilyen nincs. Belvárosban akkor van építési telek, hogyha egy ház összedől. De van barnamező. Csak hogy mit kell csinálni a barnamező, az először ki kell pucolni. Első bizonytalansági faktorom, hogy nem tudom, hogy mit kell kipucolni. A második bizonytalansági faktorom az azon múlik, hogy hogyan fogom beépíteni a területet. Mert hogyha én nekem van egy 4 emelet mélynyi szennyeződésem, és ott a 4 emelet mélységben én azt fogom magam így is úgy is kiásom, mert ott 4 emelet mély parkológarázs lesz, és fölötte egy ház, akkor ezt az építési költség elviszi. De hogyha én nekem 4 emelet mélyen a rekultivációt úgy kell megcsinálnom, hogy fölötte csak egy park lesz, ami ugye nem értékesíthető, akkor az nettó befektetési költség.
Ugyanaz a főváros, mondjuk a Népligetet hagyja teljesen visszazülleni a 90-es évek állapotába.
A Népligettel is adós ugye a főváros, ott volt.
Ez egy hasonló méretű terület, talán azért jó.
102 példa, hektár, igen, igen.
Egy ugyanekkora parkot építeni máshol, 4 méter föld kiásásával, vagy 10 méter föld kiesésével, tehát van nekünk olyan parkunk, amit...
Sőt, van olyan parkunk is, ami csak 1 hektár, és 5 éve nem sikerül megcsinálni a Városháza parkot. Tehát én azért mondom, hogy szkeptikus vagyok itt a hozzáértés kapcsán. Tehát, hogyha én rekultiválok egy területet, akkor az jelen pillanatban ismeretlen mennyiségű befektetést igényel. Tehát Bécsben, amire hivatkoznak a főváros vezetői, ott úgy csinálták meg a főpályaudvar mögötti területnek a fejlesztését, ahol egy már zajló építkezés van, hogy összeállt az osztrák állam, összeállt az osztrák államvasutak, ÖBB és Bécs városa, hárman összeálltak, összefogtak, azt mondták, hogy ők előre megfinanszírozzák a területnek a rekultivációját, de úgy, hogy már bevonták a későbbi a területen befektetni szándékozókat a tervezés folyamatába, hogy lehessen tudni, hogy akkor hol mi fog épülni, milyen mélységben és hogyan kell majd rekultiválni. És eleve úgy készítették elő a talajt, úgy készítették elő a telket, hogy akkor az, ami majd oda épülni fog, az meg tudjon épülni. Tehát optimalizálták. Így van, optimalizálták a költségeket.
Mondjuk egy példát, pont az első szabadon választott nemzeti kormány, az Antal kormány és az első Orbán kormányhoz kötődik, a Vágóhíd, közvágóhíd előtti ipari terület, ahol felépült a Nemzeti Színház, felépült a MÜPA, mindkettő nagyon sikeres intézmény, és a maradék területet megértékesítették ingatlan befektetőknek, egy a koncepcióba illő házsor épült fel oda. Van, ami kilóg belőle, de amúgy alapvetően én például ízlésesnek találom ott a házak egy jó részét. Pár percünk maradt még, és egy másik izgalmas témát mondott. Én olvastam a korábbi írásaiban, hogy ön például a tömegközlekedés fejlesztését, a villamos hálózat rehabilitálását ott a szükséges indokoltnak tartja.
Nagyon.
Szemben például azzal, amikor indokolatlanul bicikli utakat festenek fel. Hogy van ez?
Hát ugye a egyrésztről abból kell kiindulni, hogy Budapestnek a közút hálózata az rendkívül fejletlen. Tehát azt tudni kell, hogy a nyugat-európai városokban ugye van egy divat, hogy visszaépítjük, visszabontjuk a közlekedési infrastruktúrát, a tömegközlekedési infrastruktúra előnybehelyezésével és kerékpáros infrastruktúra kiépítésével. Hát oké, marha jó, csak hát azért gondoljunk már abba bele, kérem szépen, hogy 1970 és 80 között minden nyugat-európai családban általános volt, hogy van családonként egy autó, 80 és 90 között pedig 2. Ez volt, tehát 1990-re nem volt olyan nyugat-európai család már, ahol, tehát nem anyagi okokból nem volt olyan család, ahol ne lett volna 2 autó. És megépült az ezt kiszolgáló infrastruktúra is. Elkerülő utak, feltáró utak, parkolóházak, mélygarázsok, a városokat körülölelő körgyűrűk. Budapesten nem történt semmi. Budapesten ez a motorizációs forradalom, ez 2010-ben az első Orbán kormány idején történt meg. Ugye emlékszünk még a 3 szoba, 3 gyerek, 4 kerék, ugye ez volt akkor az egyik ilyen jelmondat. Tehát van egy elmaradt, nagyon hiányosan megépült infrastruktúránk, egy adatot mondok önnek, Bécs első kerülete az 0,2 hektárral nagyobb, mint Budapest 5. kerülete, ott 8300 mélygarázs férőhely van, Budapesten 3200 az 5. kerületben. Tehát lehet látni az arányokat. És Bécsben még 23-ban adtak át még 600 mélygarázs helyet. Tehát az se igaz, hogy a belvárosokban nem szabad mélygarázsokat építeni. Tehát van egy elmaradott infrastruktúránk. Ez az elmaradott infrastruktúra, ez nem képes kiszolgálni az igényeket. Nem képes kiszolgálni. Ezt az infrastruktúrát, amely nem képes kiszolgálni, ezt még visszabontjuk. Mi lesz ebből? Hát ebből feszültség lesz óhatatlanul. Tehát én értem és megértem, sőt, még egyet is értek azzal, hogy a városban lévő közlekedéseknek, helyváltoztatásoknak a számát és a módját azt változtatni kell. De ezt nem úgy lehet, hogy kiparancsolom az embereket az autóba, és rájuk parancsolok, hogy ne közlekedj. Ez úgy lehet, hogy alternatívát kínálok neki. Egyrésztről lehetővé teszem, hogy a lakóhelyek közelében kulturáltan és lehetőség szerint minél olcsóbban tudja tárolni az autóját. És biztosított neki olyan tömegközlekedést, hogy ne az autóját akarja használni, hiszen ugyanolyan kényelmesen, majdnem ugyanolyan kényelmesen, mint az autójával, de olcsóbban és gyorsabban el tudja érni a közlekedési célját.
Nem drogoznak és húgyoznak a villamoson. Ez is egy fontos szempont, mert ezért nincs kedve.
Hát kétségtelen egyébként, hogy ugye nekem három fiam van, mi például úgy döntöttünk, hogy bennmaradunk a városban, nem költözünk ki az agglomerációba, és hát azért bizony-bizony néha azért nehéz szívvel ereztem el a gyerekeket, hogy mibe fognak beleülni a villamoson, szóval igen. Tehát jó minőségű tömegközlekedés az egyik nagyon-nagyon fontos ismérve annak, hogy egy város jól közlekedhető legyen.
Pont ez az, amit Tarlós István is megoldott, hogy azért sokkal tisztábbak és sokkal rendezettebbek voltak ezek az eszközök. De mi a baj a bicikliutakkal? Milyen a jó bicikliút? Hova kell tenni?
Hogyha jó bicikliutat akarunk látni, akkor menjünk el a Batthyány térre, és a Batthyány tértől sétáljunk el a Margit hídig a Dunapartján. És akkor ott azt fogjuk látni, hogy a bicikliút egyik oldala az villamos sín, korlátokkal elválasztva, a másik oldala az sövény. És akkor a gyalogos, meg a biciklis forgalom között, meg az autós forgalom között ilyen nagy természetes akadályok vannak. Most nyilvánvalóan ezt nem lehet mindenhol megvalósítani, hát nem elég széles minden az útfelület. De azt nagyon fontos tudni, hogy például ugye a nagykörút tervezett bicikli stráda, bringa stráda, az azért egy nagyon életszerűtlen elképzelés, mert teljesen más forgalmi jellege van a kerékpárnak és a gyalogosnak. Sebességben, odafigyelésben, koncentrációban, szabályokban, mindenben. Nem lehet az egyik forgalmi metódust a másikkal összeereszteni. Ahogy az autósokat sem, tehát az autóforgalomtól is el kell választani erősen a kerékpárosokat, pont az ő érdekükben, hiszen sérülékenyek, hiszen nincsen rajtuk védőfelszerelés zömmel, még a sisakot se nagyon hordják, nincsen rajtuk ilyen protektor, stb. Tehát az első és a legfontosabb az embereknek a biztonsága. Bringa strádát azért sem kell a nagykörútra csinálni, mert nem a városi kerékpáros közlekedésnek nem az a célja, hogy gyorsan kerékpározzunk, nem az a cél, hogy versenyezzünk az utcán. Azért egy alternatívának kell lennie, hogy igen, aki úgy dönt, hogy ő kerékpározik, ő kerékpárral is el tudjon jutni a városban bárhol, bárhova, biztonságosan, de az útvonal megválasztása az nagyon fontos, hogy az összes többi közlekedő és az összes többi városlakó érdekének egyeztetésével történjen.
Egy percünk maradt, és éppen most tárgyalja a fővárosi közgyűlés azt az előterjesztés, hogy Karácsony Gergely a második ciklusában meg akarja valósítani az egyébként már Tarlós István alatt is létező tervet, hogy a pesti fonódó villamos hálózat megépüljön. Ön ezt támogatja?
Maximálisan.
És miért kellett eddig rá várni, ha már Tarlósék is kidolgozták?
Hát ez egy jó kérdés. Tehát amikor azt mondom, hogy nem sajnálatos módon úgy tűnik az elmúlt 5 év távlatában, hogy az a potenciál hiányzik a jelenlegi városvezetésből és környékéről, ami képes megvalósítani projekteket, és sajnos ezen a példán is látszik. Hát az előző ciklusban 6 méter új villamos sín épült, a Haller-Hurok, amit egyébként nagyon-nagyon igaztalan vagyok, amikor csak a 6 méter sínt emelem ki, mert egyébként ez egy 2,5 milliárdos beruházás volt, mindenfajta biztosító berendezéssel, stb. És ezt is Tarlósék készítették elő. Tehát, hogy én azt láttam...
Igen, külön téma lehet, mert tényleg végére értünk a műsornak, hogy történhet az, hogy ennyire nem épül semmi. De nincs is mit vitatni, mert nem épül semmi, ami még nem épül, azt nem lehet vitatni. De ebből a példából is láthattuk, hogy a Budapest műhelynek van olyan koncepció, amiben akár támogatni is tudja a
maximálisan, igen, ezt például nagyon. Igen.
És konstruktív tud lenni. No hát ez egy nagyon izgalmas munka, és remélem lesz alkalmunk majd az első eredményekről, javaslatokról is mi hamarabb beszélgetni. Kőrösi Koppányt, a Budapest műhely alapítóját hallották.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.